Az Úr Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntelek benneteket. Megvallom, hogy körülbelül 2-3 főre számoltam. Azt mondtam, mindenki üdülni fog. 25-en jelentkeztek, mondom, ki maradt, csak az a lényeg, valakinél legyen kapukulcs, akkor meg ki fog tudni menni. De hála az Úrnak, sokan vagyunk, és ennek igazán nagyon örülök. Eléggé nehéz igéket kaptam, és nem értettem, hogyha 2-3 fő lesz, akkor még kell ennyit készülnöm. Mondom, hát nem baj, hát akkor legfeljebb azt csináljuk, hogy az egyik lapot megtartjuk, a többit meg félretesszük, és el van intézve. Hát úgy néz ki, hogy ez nem így történt, ahogy én gondoltam. Készüljünk fel lelkileg az Isten igéjének a befogadására, és kérlek benneteket, hogy olvassuk el a Szent Igéből, János evangéliumából, a 31. verstől a 36. versig bezárólag az igéket, fennállva hallgassuk meg az Isten igéjét. Utána egy testvért kérek áldáskérő imára. Tehát János evangélium a 8. rész, 31. verstől 36. versig bezárólag így szól az Isten igéje. Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesztiteket. Felelének néki, Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek, mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek? Felelenékik Jézus. Bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú marad ott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Imádkozzunk.
Köszönjük, drága Úr Jézus, a te drága igédet. Köszönöm neked, hogy a délelőttől is szólni akarsz hozzánk egyen-egyenként. Uram, várom azt, hogy a te igéd megnyíljon mindannyiunk számára. Az, hogy a mi szívünk, a mi elménk, a mi gondolkodásunk meghallja és megértse azokat a mondatokat, azokat a gondolatokat, mert Péter testvér fog szólni. Uram, az, hogy minden egyes gondolat te tőled jöjjön. Teszem neked által, legyen minden egyes gondolat áthatva. Erre kérem a te segítségedet, kérem a te erődet. Amen.
Amen. Köszönjük foglalni. Ma a szabadságról fogunk beszélni. A szabadság egy olyan szó, amelyet mind a világ, mind a hívő egyformán értelmez, sajnos, holott ezt nem kellene ugyanúgy értenünk nekünk, mint ahogy érti maga a világ. Szabadság törekvése minden embernek van. Mindannyian vágyunk a szabadságra, szabadok akarunk lenni, de nem mindegy, hogy milyen áron. Az sem mindegy, hogy ezt a szabadságot hogy képzeljük el, hogy az a miénk legyen, de ugyanakkor a másiknak a rovására, vagy a másik gondolja ugyanezt önmagáról, és a mi rovásunkra akar szabad lenni. A szabadság fogalom áldás is lehet, és átok is lehet. Az egész történelmen végigvonul, és azért ne tegyük magunkat passzívvá a történelemmel kapcsolatban, mert tulajdonképpen a mi életünk, a mi hívő életünknek is van egy története, ami benne van a Szentírásban. Hiszen mi magunk is benne kell, hogy legyünk az írásban, mert különben, hogyha nem vagyunk benne, nem is tartozunk hozzá. Nem rólunk szól akkor a Biblia, már pedig, ha mi Krisztusban vagyunk, és Krisztus miben bennünk van, akkor az ő élete a mi életünk, az ő története a mi életünk, a zsidóknak az élete a mi életünk, ne csodálkozzunk rajta egyáltalán, mert az is a mi életünkhöz tartozik, és egyáltalán Isten választott népének a története a mi történetünk is. Ha nem ebből indulunk ki, akkor egy eltakított közösségek vagyunk, akiknek semmi köze nincsen a Bibliához és a bibliai történethez. Tehát a szabadság az egy olyan fogalom, amely elindult már ez a törekvés Ádámnál és Évánál. Ádám, Éva szabad akart lenni. Hogyan? Milyen módon? Úgy, hogy egyszerűen nem törődött azzal, amit Isten mondott neki, és ők szabadok akartak dönteni, hogy ők melyik fáról fognak enni, és hogy ők a tudásfája vagy az életfáját fogják választani, majd eldöntik ők maguk. Ilyesfajta szabadság törekvés is létezik. Az eredményt tudjuk. De folytassuk tovább. Figyeljük a bibliai történetét. Izrael népe is szabad akart lenni. Gondoljunk azért bele, hogy ott van például Mózes, elmegy Istennel beszélni a hegyen, Horeben, ugye, és egy kicsit tovább elmarad, mint ahogy szokásos, erre mit csinál a nép? Én szabad vagyok, majd én megmutatom azt, hogy én nékem is van Istenem, nem csak Mózesnak van Istenem, mi nekünk is van, öntöttek aranyból bálványt, és eznél a szabadságnál fogva szépen eltértek az igazságtól egy teljesen más, egy pokoli útra, egy bálványimádásra. Tehát az embernek a szabadság törekvése geller tud kapni, egy más irányt tud venni, hogyha nem az igazi szabadságnak az útján járunk, és nem úgy értelmezzük a szabadságot, ahogy az valójában van, ahogy Jézus Krisztus ezt feltárta nekünk, mert az Ószövetségben az embereknek fogalmuk se volt arról, hogy mit jelent a szabadság. Ők szabad, azt hitték, hogy a szabad akarat egyenlő a szabadsággal. Egész érdekes dolog, hogy mondjuk a szabad akarat jóformán elő se fordul a Szentírásban, mert a szabad akarat csak akkor van, amikor az áldozásról van szó, hogy áldozunk szabad akaratából, mindenki áldozhat, ugye, és ez, van egy ilyen szabad akarat, egy ilyen szabad döntés, de ez nem a szabadság. Más a szabadság, és más a szabad akarat. Nem szabad összetéveszteni. Viszont az Új Szövetségben új értelmet kap ez a szó, hogy szabadság, viszont igenis sokszor hallunk az Új Szövetségben róla, hogy ha az Úr Jézus megszabadít titeket, akkor valójában szabadok lettek. És mi ez a valójában szabad? Létezik másfajta szabadság is? Bizony létezik. De a valójában való szabadság az egy tökéletesség, az azt jelenti, hogy az az ember valóban és örökre szabad attól, amitől megszabadítatott. Viszont a megszabadításnak van egy lényeges momentuma. Miért van szüksége az embernek arra, hogy megszabaduljon, és nem szabad legyen? Figyeljük meg ezt az érdekes párhuzamot. Azért, mert a szabadság az én szabadságom, viszont a megszabadítatott ember azért lesz valódi szabad, mert aki megszabadította őt, az az életét adta érte, és hogyha mi az ő életébe belemerítkeztünk halálába, akkor a feltámadásába is, és az az ember, aki meghalt, az szabaddá lesz. Mert így olvassuk a Szent Igébe, hogy... Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Na de viszont akkor egy pillanat. Hát nekünk meg kell halni, majd hogyha meghalunk, akkor leszünk csak szabadok. Nem, szó sincs róla, a Biblia nem azt mondja, hogy akkor leszünk szabadok. Azt mondja, hogy Róma 6.18. Felszabadulván pedig a bűn alól az igazságnak szolgáival lettetek, mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok voltatok. Tehát mit jelent? Rabok voltunk. A szabadságot mi másképp értelmezzük. Mi azt hittük, hogy szabadok vagyunk, de valójában a világi ember, a megtéretlen ember valójában rabszolga, a bűnnek a rabszolgája. De honnan tudjuk ezt? Ezt csak akkor tudja meg az ember, hogyha megismeri a törvényt, hogy a törvényben az van benne, hogy a bűn zsoldja a halál, tehát hogyha én felismerem a bűnt az életembe, akkor attól meg kell szabadulnunk, mert az a bűn engem a halálba fog vinni. Tehát szükségem van nem szabadságra, hanem megszabadulásra. Na most ez tulajdonképpen mi történik itt? Néha arra gondolok, hogy hát nem kellene ennyire belemennünk az igébe. Hát jó nekünk úgy egy kicsit úgy felszínesen, nem igaz, semmiféleképpen nem igaz. Nagyon is mélyen bele kell menni, hogy meg kell értenünk, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy egy lélekcsere történik. Az a lélek, ami az emberben volt, és amely a bűnhöz tapadt, és amelyik a bűnnel együtt akar élni, az a lélek nem képes, nem mehet át az örökké valóságba, az a lélek csak bűn tud cselekedni, a semmi jót nem tud tenni, mert az a lélek, ami nekünk van, az egyszerűen önmagában egoista, mindig az énről szól, és mindig azt figyeli, hogy mi jó nekem. Ha én ebből meg akarok szabadulni, akkor ez egy lélekcserének kell történni, és ez akkor történik, amikor újjászületünk, amikor Isten a Szent Lelkével betölt bennünket, és ez a Szent Lélek, ami lelkünknek minden indulatát, kívánságát megváltoztatja, és egy új irányt ad az életünknek, és már egy új úton járunk, egy új irányban, és ez az új irány az, amit nevez a Biblia szabadságnak. Amíg a bűnnel vagyunk terhelve, és a bűnbe meg vagyunk kötözve, azt nem nevezhetjük szabadságnak. Mert az egyszerűen egy rabság, mert próbáljon egy ember megszabadulni önmagától a bűneitől. Képtelen. És akkor nem lenne szükség a megváltásra. De a megváltásra pontosan azért van szükség, mert mi történt? Isten hűséges a saját szavához. Ha ő egyszer azt mondja, hogy ha szakítasz arról a fáról, meg fogsz halni, akkor már a saját szavának a kimondása által is be kell tartania a saját szavát. És Isten betartja a szavát. Tehát, ha ő egyszer valamit kimond, az végre is hajtja. Ezért kellett neki eljönnie emberként, és ezért kellett neki meghalnia, hogy azokat az embereket, akik ezáltal, az ő szava által, amit egyszer kimondott, ne halljanak meg örökre, hanem legyen egy kiút nekik. Tehát csinált Isten egy olyan csodálatos tervet szőtt, hogy azt mondta, hogy amit én kimondtam, ugyan végre fogom hajtani, mert meghalunk, nem ússzuk meg, meghalunk, de mégis van egy másik terv, amelyik ebből a halálból egy olyan csodálatos módon kivezet bennünket, hogy egy lélekcserével új emberré formál, amit nem látunk, nem látható, de mégis itt van velünk, és ez az új ember, ez képes arra, hogy amikor meghalunk, akkor ez az új ember fog átköltözni az örökké valóságba. De ez az új ember már most működik. Most erre kell vigyázni, hogy általában az Istennek az ígéreteit a jövőbe szokták helyezni. Majd, ha meghalunk, majd, ha ott leszünk, majd, ha ez lesz, meg az lesz. De igaz, Istennél minden most, itt és most. Amikor te most döntesz, hogy megtérsz, ha te most döntesz, hogy újjá akarsz születni, és most döntesz, hogy új életet akarsz élni, akkor az itt van. Ha most nem teszed, akkor a jövőben nem biztos. Egyáltalán nem biztos, hogy lesz lehetőséget, mert nem tudjuk a holnapot, mert minden perc ajándék. Hát én jobban tudom, mert 78 éves vagyok. Tehát éppen ezért az ember nem halogathatja a döntést, hanem egyszerűen rá kell állni, rá kell tenni ezt az életet, és hogyha megvan ez a döntés, akkor miután megvan a döntés, Isten válaszol. Azt mondja az Isten, hogy közeledjetek hozzám, és én is közeledek ti hozzátok. Ez mindig egy ilyen mozgás. Ez ilyen mozgás. És mindig ne felejtsük el, Isten már előbb megtett mindent, nem kell várni, hogy majd megteszi, de tőlünk várja az, hogy megtegyük azt, amit meg kell tenni. De ha mi nem tesszük meg, akkor nem mondjuk azt, majd az Isten megteszi, nem fogja megtenni. Állítom, hogy nem fogja megtenni. Miért? Mert ha én nem közeledek hozzá, ő sem fog közeledni én hozzám. Ő már megtett mindent. Ott az életét adta értünk, én mit adtam érte? Semmit. Legfeljebb azt megtehetem, igen uram, igazad van. Fogadj el így, ahogy vagyok. Többet nem tudok tenni. Tehát a szabadságnak a fogalmát egy kicsit másképp kell nekünk értelmezni. Ne felejtsük el, a történelem tele van igazságtalan szabadság vágyakozásokkal. 1848. Szabadságharc? Lehet, hogy valakinek az, én szerintem gyilkosság. 56. Szabadságharc? Lehet, de én szerintem gyilkosság. Összes szabadság törekvések mind arról szólnak, hogy ölni, gyilkolni azért, hogy én szabad legyek. Megölöm a másikat azért, hogy én szabad legyek. Hát köszönöm szépen, ezt én nem nevezem szabadságnak. Ez gyilkosság. Ugye? Azért mondja a Szentírás, hogy egy új fogalmat alkot, az pedig egy olyan szabadságot alkot, amely a lélek szabadsága, amelyben akkor is, ha börtönbe vagyunk, ha gulágon van valaki, akkor is tud szabad lenni, és tudja dicsőíteni Isten, boldog bibliai példát, Pál apostol bezárják a börtönbe, és énekel. Igaz? Olvastuk. Énekel a börtönbe. Szabad? Szabad. Nem érzi magát rabnak. És ez így helyes. A lélek szabadsága nincs helyhez kötve. És éppen ezért kell nekünk lélekben szabad lenni, hogy bármilyen körülmények között is vagyunk, ne érezzük azt, hogy most rabok vagyunk, egy feszültséget, hogy innen meg kell szabadulni, innen ki kell törni, mert különben az öngyilkosoknak ez az alapállása. Az ördög elkezdi így szép lassan körbeforni, hogy nincs más megoldásod, csak az öngyilkosság. Így szép lassan befonja. És a végén elhiteti vele, hogy az egyetlen megoldás, hogy megöli magát. Holott szabad lehetne még akkor is, ha bármilyen nehéz körülmények között van. Sokféle családi problémák vannak, stb. Házasságon belül is vannak, akik azt mondják, hogy én szabad akarok lenni. Hát, egyen meg a kis szívedet. Ha te szabad akarsz lenni, akkor válasz egy másik férjet, de ne engem. Ez nem úgy működik, hogy de hagyd meg az én szabadságomat. Ne korlátozz engem az én dolgaimba. Ne higgyétek azt, hogy ez olyan ritka eset. Házasságon belül elő szokott fordulni. Csak éppenséggel igazságtalan dolog, mert nem az a szabadság. A bibliai fogalom szerint mást értünk alatta. Éppen ezért a szabadság alatt azt értjük, hogy együtt véghez visszük azt, amit Isten ránk bízott, és ehhez ő meg is adta az eszközt, a Szent Lelkét, hogy legyen erőnk hozzá, és úgy érzi. A probléma hol van? Hogy megvallom őszintén, az a probléma, hogy általában nem tudjuk, hogy most rendelkezünk új élettel, vagy sem, bennünk van a Szent Lélek, vagy sem. Újjászülettünk, vagy sem? Hát most, mi a biztosíték? Honnan tudom? Mit mond az ige? Akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Érezzük-e az Isten lelkének a vezettetését, vagy sem? Vannak-e naponta bizonyságtételeink arról, hogy az Úr benne van az életünkben, vagy sem? Hát ha nem, akkor nem. Ha nem érezzük, akkor nincs. De ha érezzük, hogy Isten vezet minket akkor is, amikor nehézségekben vagyunk, amikor problémáink vannak, amikor a padlón vagyunk, és egyszerűen úgy érezzük, hogy na innen aztán nincsen kiút, és ő mégis akkor is jelen van, és tud adni felszabadulást, tud adni örömet és reménységet, hogy ne ijedj meg, ne féljél, itt is van egy lehető, itt is van egy kiút, mert én meg ezért haltam meg. Hogy te neked legyen a lelkednek egy feltámadása, egy öröme, hogy itt a földön már a menny jó ízét megérezzed. Hát, hogyha itt nem találkozunk a Úr Jézussal, ha a mennynek a jó ízét itt nem kóstoltuk meg, akkor ott se fogjuk. Higgyétek el. Itt, azt mondja Pál apostol, hogy én úgy fogok majd ismerni, ahogy itt engem ismertettek. Tehát, hogyha én egyszer itt már megismert, akkor ott is úgy fogom ismerni. De aki itt nem ismerkedik meg az Úr Jézussal és az Istennel, nem keresi az Isten, és a vele való találkozást, megtapasztalásokat, akkor az miért várja, hogy itt csinálok a földön, amit akarok, mert szabad vagyok, ugye? És akkor majd, ha meghalok, akkor utána úgy is megyek a mennybe, mert én bejártam a templomba szépen minden vasárnap. Nem így működik. Nem így működik. Ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor ez nem így történik. Igen. Van egy érdekes dolog. Ugye erről általában nem szoktak beszélni, de hát miért ne beszéljek róla? Azért, mert valaki nem beszél róla, azért hát, ha beszéltek én is. Az a helyzet, hogy a görögök, tehát értem alatta, hogy ugye hát a görögök leuralták az egész európai részt, ugye Nagy Sándor és a jó kis csapata, és ugye hát ebből lettek a görög nyelvű zsidók, stb. Meg hát a görögök úgy általában, az egész görög kultúra, hogy rányomta a bélyegét, a római birodalom, és a rómaiaknak sose volt kultúrájuk, ők átvették a görög kultúrát, de ezzel nem dicsekednek. De a lényeg az egészben az, hogy a görögben a szabadság fogalma az mindig jogi kérdés és politikai kérdés. Viszont az Ószövetség ezt nem ismeri. Az Ószövetség nem se politikával nem foglalkozik, sem joggal nem foglalkozik. az Ószövetségbe a szabadság fogalma lelki. Figyeljük csak meg, az mit mond az ige? Azt mondja, tudjuk pedig, hogy a törvény lelki. Igaz? Tehát, hogyha lelki, akkor semmi köze nincs a politikához, és semmi köze nincsen, még a történelemhez se. Tehát, miért mondom mindezeket? Azért, mert meg kell tudnunk érteni azt, hogy a szabadság, amelyet Isten adott, az egy olyan valami, amelyik bárhol, bármelyik embert a leglehetetlenebb helyzetből is kihozza oda. Most én állítom meg saját magamat. Hogy mondja ezt? János 6.38-tól 6.51-ig. Mert nem mindet olvasom föl, csak idézeteket. Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Az pedig az atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasztam azt az utolsó napon. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle és meg ne haljon. Én vagyok am az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá, ha valaki eszik-e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Ezt mondja az Úr Jézus, mikor? Amikor a földön van. És mit mond? Azt mondja, én azért szállottam le. Ezt senki nem látta. Ő mondja magáról. És mit mond az apostolok cselekedetében? Van egy ószövetségi idézet. Látván az Izrael népről. Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, mely Egyiptomban van, és az ő fohászkodásukat meghallgattam, és azért szállottam le, hogy őket megszabadítsam, most azért jöjj, elküldelek téged Egyiptomba, mondja Mózesnek. Tehát, amikor Isten meglátja a nyomorúságát az embernek, akkor leszáll, és megszabadítja. Mikor történik ez meg? Akkor, amikor látja a mi őszinte szívünket, döntésünket, és leszáll, beköltözik az életünkbe, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy vajon az ember fiának van-e hol lehajtani az ő fejét? Hát ő le akarja hajtani a fejét itt bennünk. Itt akar megnyugodni bennünk. Leszáll, beszáll a mi szívünkbe, beköltözik, odahajtja le a fejét, és lakozást nyer, és velünk együtt, amikor meghalunk, jön a mennybe. Együtt megyünk oda. Hát ennél csodálatosabb terv nincsen, nem? És itt marad a testünk. Kit érdekel? Már megcsináltattam a sírkövet, úgyhogy nem probléma. Úgyhogy a szabadságnak ez a fogalma, amiről beszélgetünk, az tulajdonképpen minden ember hő vágyának a válasza. Tehát mindazoknak a szabadság törekvéseknek, amelyek emberek ölnek és gyilkolnak, arra az Úr Jézusnak van egy válasza, ő halt meg. Nem kell neked meghalni, nem kell nekem meghalni érte a szabadságért. Ő meghalt értünk, és ő fel is támadott, ami azt jelenti, hogy halál, hol a te fullánkod. A halálnak nincsen többé ereje. A halál nem uralkodik rajtunk, ne tévedjünk. Az, hogy meghal a testünk, az nem jelenti az, hogy meghaltunk lelkileg. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy aki nem hisz ő benne, az nem elkárhozik, hanem immár elkárhozott. Mindig a jelen időbe hozza be. Tehát az a halál, ami valódi halál, ott már megtörténik itt, nem kell megvárni az, hogy majd eljön az utolsó óránk, akkor már meghalt. De az, aki él, az már most él. Ugyanúgy, ebben a pillanatban. Itt jelen. És ez az élet, ez az erőforrásunk. Ezzel töltek. Ez az, ami minket átvisz. Ez az utolsó pillanatban, amikor meghalunk, akkor az a legborzalmasabb pillanat minden embernek, és mégis az lesz majd a legboldogabb pillanatunk, mert tudjuk, hogy hová megyünk. Nem minden ember mondhatja el magáról, hogy tudja azt, hogy hová megy. De ő elhozza nekünk azt, hogy minékünk ilyen reménységünk legyen. És hogyha szeretteink meghalnak, akkor ne, és tudjuk, hogy megtértek és újjászülettek, akkor boldog reménységünk lehet, hogy jó helyre mentek. Nem kell elkeserednünk. Ugye? És eszembe jutott az, hogy amikor az asszonyok síratják, rád néztem, és mindjárt azt mondja, amikor az asszonyok síratják az Úr Jézust, és azt mondja, ne engem sírassatok. Azt mondja, hanem ti magatokat, és a ti fiaitok, mert azok nem fogják követni az Úr Jézusnak a példáját. És ez volt a probléma, ugye? Igen. Sokat akartam mondani, de most keveset fogok mondani. Van még egy érdekes dolog, amit el szeretnék még mondani. A szövetségkötés. Szövetségkötés nélkül nincsen szabadság. Tudjuk, hogy az Ószövetségben is kötött Isten Ábrahámmal szövetséget. Ugye? És az Új Szövetségben maga az Úr Jézus a szövetségnek a forrása. Ő köt minden emberrel egyéni szövetséget. Minden emberrel külön. Ugye az Ószövetségben egy választott néppel. Az Új Szövetségben veled, velem, és mindazokkal, akik befogadták az ő szívükbe, és elfogadták azt, hogy az ő halálának értelmét, hogy az mi érettünk történt, nem ő miatta történt semmi, minden mi miattunk történt, és hogyha ezt belátjuk, akkor ő egy olyan szövetséget köt velünk, vérszövetséget, sajnos megcsinálták ezt a utánzást a bálványozók is, de az Úr Jézus a saját vérével kötött szövetséget. Miért? Mert az ő vérében van a mi megtisztulásunk. Nagyon nehéz dolog ez. Én éppen most beszélgettem nemrégen valakivel, hívő testvérrel, aki nem érti a vérnek a jelentőségét. Nem érti a megváltást, nem érti, hogy miért halt meg érte az Úr Jézus, és mi az annak az egésznek az értelme az ő életébe. Ennél nagyobb nyomorúság nem létezik, amikor valaki hisz és nem ért. Tehát nem szabad megnyugodnunk abba, hogy hiszünk, de nem értünk. Hát addig kell utána járni, míg meg nem értjük, mert akkor csak egy hitető léleknek vagyunk az áldozatai. De az Úr Jézus megmutatta nekünk azt, hogy ebbe ez az ő életében van egy olyan kiváltási dolog, hogy Isten tehát megtette az ő ígéretét, és Jézus Krisztusban megvalósította az ember, és ezért adta az ő vérét, amely megtisztít minket minden bűntől. Miért? Mert ő tiszta. És mi nem vagyunk tiszták. Mi nem tudunk sem áldozatot adni, sem nem tudunk, sem magunkat nem tudjuk megváltani, és ő viszont amit adott, mind a legtisztább, legtökéletesebb, tehát nyilvánvalóan, hogy rajta keresztül mindent megkaptunk. Minden a miénk. És mi az Úré vagyunk. Azt mondja Isten, hogy ő egy olyan csodálatos eszköz ad nekünk, amely egy életen keresztül elkísér, és ez pedig a lelkiismeret. A lelki ismeret szó nincs a Bibliában, erről már beszéltünk egyszer. Ez a szó ismeretlen. De mit mond az ige? Azt mondja, törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Tehát akkor, amikor Isten az ő törvényét belénk helyezi, akkor tudjuk meg igazán, hogy mi a bűn. Figyeljük meg, hogy Ádám és Évának fogalma se volt a bűnről. Egyszerűen, amit tettek, spontán módon tettek, nem jelentett nagyobbat nekik Isten, mint a hozzájuk szóló kígyó. Őnekik uralkodni kellett volna a kígyón, mert ez volt a parancs, és ahelyett, hogy uralkodtak volna rajta, ráhallgattak. Ugyanúgy ráhallgattak, mint Istenre, amikor Isten mondott valamit. Ez volt az ő bűnük, hogy ő egyenlőségi jelet tettek, hol Isten mondott valamit a kígyó, és azt teljes, nem amit Isten mondott, hanem amit a kígyó mondott, azt teljesítették. Itt van, hogy nem tudtak a jó és a gonosz között különbséget tenni. Az lelkiismeret által, tehát hogyha a törvényt belehelyezi Isten a mi szívünkbe, akkor ezáltal megtudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, mert a törvény által megtudjuk, hogy mi a bűn. Ha viszont tudjuk, hogy mi a bűn, ami azon kívül van, az nem bűn. Tehát nyilvánvalóan, hogy a törvény ismerete által megtudjuk azt, hogy egy az, hogy bűnösök vagyunk, a másik dolog pedig az, hogy megkülönbséget tudunk tenni a bűn és a nem bűn között. Amit ott ígért a sátán, az mint hazugság volt. Mert ő azt mondta, hogy a jó és a gonosz között tudnak különbséget tenni, de nem tudtak különbséget tenni. És a másik dolog pedig az, hogy, amit, hogy Isten minden rosszat jóvá tesz. Ott volt például, amikor azt mondja, hogy meg fogtok halni, és ez meghaltak, ugye? De Isten ezt is jóra fordította, hogy nem a haláli az utolsó szó, hanem az Úr Jézus Krisztus által a halálnak új értelmet adott, és amit a kígyó mondott, hogy meg fogtok halni, azzal nincs vége az embernek, mert az csak a bűn zsoldja, ez egy törvényszerűség, amelyik végrehajtódik az emberen, de van egy másik törvényszerűség, a szabadságnak a törvénye, aki abba belenéz, ugye? A szabadság törvényébe az valóban szabad. Tehát nem vagyunk már akkor a bűnnek, tehát nem kell, hogy rajtunk ez a törvényszerűség véghez menjen. Mert mi szabadok vagyunk a bűntől, és mondhatjuk azt, hogy nem. Sőt, még ennél nagyobb dolgot is cselekedhetünk. Azt mondja, hogy ha az ördögnek nemet mondunk, akkor eltávozik. Ellen kell állni. Senki nem tudja ezt megtenni. Ez csak a hívő ember, az újjászületett hívő ember mondhatja azt az ördögnek és a kísértésnek, hogy távozz tőlem, sátán. És eltávozik. Megtapasztaltam. Gondolom, ti is megtapasztaltátok. Ilyen hatalmat adott Isten nekünk, miatt a hatalmat adott nekik, hogy Isten fiaivá legyenek. Az Isten fiúságban benne van a hatalom, az az Isten fiai hatalom, hogy Jézus Krisztusban volt, és amelyet nékünk adott, azért, hogy mi is ellen tudjunk állni az ördögnek. Ugye ő is mit mondott az ördögnek, hogy ha fölkínálta az egész világot, akkor azt mondta, hogy távozz tőlem, sátán. Ugye? Mert meg van írva. Tehát tulajdonképpen minket Isten csodálatos szabadságra hívott el, éljünk ezzel a szabadsággal, és másokat is bíztassunk arra, hogy ne a világban keressék a szabadságot, nem különböző ideológiákban, meg különböző rendszerekben, hanem a valódi szabadságot keressék, a lélek szabadságát, amely minden rossz körülmények között is megadja a szabadságot, és ezzel vigasztaljuk másokat is, és önmagunkat is. Amen.